Megint egy nyugodt és egy hosszú hétvége után beszélgetünk ma a tőkepiaci termékeknek egy különlegességéről, mert az elmúlt években annyira erősen beszivárgott így a köztudatba, és ezen keresztül új és új termékek jelentek meg, ez az osztalék. És nézzük meg, hogy az osztalék mikor értelmes megoldás különböző elvárásokra a tőkepiaci termékekkel szemben, és mikor lehet akár önámítás, vagy akár szemfényvesztés is az osztalék.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Mielőtt ma az osztalék különböző megoldásairól beszélgetünk, persze, hogy nem állom meg egy ilyen hétvége után két választással Európába ez is megszólalni. És nem is az eredményekről szeretnék beszélgetni, hanem arról, ami kiváltotta bennem azt, hogy igenis ezt a podcastba betegyem. A hétvégén mindmár többször is volt olyan itt-ott beszélgetés, aminek így a konklúziója, vagy igen az összefoglalása, hogy a politikáról a legjobb, hogyha nem is beszélgetünk. És ezt sokszor olyanok is mondják, akik a választásoknál nem mennek el választani, nem is szólalnak meg. És ez az, amit mind lelkes demokráciát támogató ember és lelkes európai, azt kell mondjam, hogy ez valójában nem opció, nem megszólalni. Egy olyan rendszerben nőttem gyermekkoromban fel, amelyikből szerencsére rájöttem és érzem, hogy mennyire nem ajándék és nem természetes a demokrácia. Ez olyan, mint egy ilyen, mint az egészségünk is, egészségi állapotban lenni. Ez egy nagyon-nagyon szűk sáv, és ezért sokkal inkább meg kell dolgozni, mint az elkibillenés az egészséges fázisból betegségbe. És ugyanez történik ugye a társadalmi rendszerekben is, hogyha azok, akik a mérsékelt közép véleményt képviselik, otthon maradnak, és azt mondják frusztráltan, hogy nem jó a politikáról, nem is kell beszélgetni, és inkább maradok, azok sajnos hagyják a mezőt a szélsőséges gondolkozóknak, extrém jobb, extrém bal oldalok gondolkozóknak, és egyik sem jó. És sajnos az a baj a demokráciában, hogy az nagy bejelentés nélkül, csengetés nélkül lelép a színpadról. És amikor már túl erősen látható, hogy nincs, akkor az általában túl késő. Hitler előtt is volt demokrácia. És azután azt újra helyreállítani, láttuk, hogy mennyi energiába, vérbe, életbe került. Látjuk most Oroszországban is, hogy mi történik, ha a diktatúrák erősödnek, és kezdetbe az emberek nem hozzászólnak, hanem inkább otthon maradnak, és nem mennek választani. Ezért az, ami Franciaországban is jót, rövid időre nézve jó Európának, de a vész csengők kell csörögjenek, és igenis feltenni azt a kérdést, hogy mi lehet az oka, hogy a fiatalok, a gyermekek, a következő generáció nem megy, és itt a szülőknél van a hiba. Ők, mi kell erről beszélgetni, és igen, azt is jelezni, hogy a nem oda menés, a kimaradás az nem opció, hanem a vita, a beszélgetés, a liberális gondolkozás, a nyitott a mindset, mert ez nem természetes. Ennyi ez a két választáshoz, és mindig, amikor így beszélgetésekből valaki azt mondja, hogy a nem beszélés a legjobb, akkor én sajnos ellent kell mondjak, mert ez semmiben nem így van, ugyanígy a tőkepiacban is. Az, hogy nem tájékoztatjuk az ügyfeleket, és nem megyünk a részletes információkba bele, az nekem nem opció. De hát mint mindig, akinek ez nem tetszik, az legkésőbb most ki tudja kapcsolni a podcastot. Az osztalék témát azért veszem kézbe, mert egy jó ideje, ez mint ilyen, ilyen marketing kijelentés, hogy az új kamat, az osztalék, ez megjelent egy jó ideje, párhuzamosan ahhoz, hogy a kamatok csökkentek. Ezt persze megint a pénzpiaci iparág marketingesei dobták fel, ezt az ötletet. Már magába hamis, mert jogilag a kamat az soha nem az osztalék, de ez nagyon leegyszerűsítve eladható így az ügyfélnek. Azután jött a következő kijelentés, hogy TINA, there is no alternative, tehát, hogy nincsen alternatíva az osztalékhoz, dehogy is nincs, persze, hogy van. És ebből azután alakulnak ki azokat a termékek, hogy például, ha már osztalék, akkor maximalizálni az osztalékot, és elindultak azok a termékek, hogy minél magasabb az osztalék rentabilitás, annál jobb ez. A téma is megint honnan, hát ügyfelektől került a kezembe, akiknek jön a marketing, és mutatja fel, hogy ez a legjobb maximalizáló, osztalékot maximalizáló termék. Ez a kifejezés, hogy osztalék rentabilitás, ez egy arány kérdése, ugye? A kifizetett osztalék és az aktuális árfolyam van összefüggésbe hozva. Tehát az azt jelenti, hogy mekkora áron vásárolom meg, mint befektető, az aktuális kifizetett osztalékot. Minél alacsonyabb ez az ár, amin meg tudom ezt venni, annál jobb. Minél magasabb ez az ár, amin ezt megveszem, hát akkor drágább az osztalékot megvenni, és ki van számolva, hogyha mai árfolyamon megveszem azt az osztalékot, amit fizetnek, ez százalékban mit jelent, mekkora az aktuális osztalék rentabilitás, és ez hasonlítható a leginkább a kamattal össze. Tehát ha nem egy befektetésem, kapok 6% kamatot, 3% kamatot, ha van egy részvénybefektetésem, és kapok ott osztalékot, ezt is százalékba ki lehet számítani, akkor ez is lehet az egészséges nagy blue chip cégeknél úgy általában 3-4% az osztalék rentabilitás. Na most az osztalékoknál is azt látjuk, hogy mint mindig, there is no free lunch. Nincsen ingyen ebéd, tehát hogyha valahol az osztalék kezd menni felfele, akkor ennek valami oka van. Magától az osztalék nem tud felfele menni. Az egyik, hogy annak a vállalatnak a nyeresége nagy. Ez hirtelen kell nagy legyen, hogy az osztalék az árfolyamhoz képest nagyon ugorjon egyet felfele. Tehát egy ilyen esetben az osztalék rentabilitás az nagyon nagy. A másik verzió, hogy az osztalék rentabilitás nagyon nagy, anélkül, hogy a nyereségek nőttek volna, vagy az osztalék növekedett volna, az, hogy az árfolyam összeomlik. Tehát amikor az árfolyam csökken, és még a kifizetett osztalék ugyanazon a szinten marad, akkor hirtelen nő az osztalék rentabilitás, és ezt akár marketing oldalról nagyon jó fel is lehet használni. Ugye az osztaléknál van egy olyan gondolat is, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az osztalék az inkább nyugdíjasoknak való megoldás, ugyanúgy, mint a kamat is, mert aki még kvázi fiatal, hosszú távra gondolkozik, az az osztalékon keresztül ne gyengítse a befektetés, meg kivon tőkét, hanem hagyja a tőkét benne a befektetésbe, ez legyen újra visszainvestálva, és akkor a cégnek rendelkezésére áll a cash flow, nem kell hitel. Van egy másik oldala is az osztalék kifizetésnek, ugye a kamat és az osztalék abban a pillanatban, amikor kifizetődik, akkor ezt meg is adózzuk. És ha valaki például megkapja az osztalékot, és ugyanabba a termékbe visszainvestálja az osztalékot, akkor ez egy nonsense, mert ezzel általában egy európai szinte egy harmaddal gyengítette a befektetési erőt, mert az, ahogy osztalékot fizetett általában így egyharmad hozam és kamatadót, és a 70%-at újra investálta, tehát ezzel kevesebb az az összeg, ami investícióként dolgozhat. Az is igaz, hogy ami adót ma nem fizettem ki az osztalékra, majd később valamikor ki kell fizessem akkor, amikor kiveszem, persze, de időközben nagyobb az a tőke, ami rendelkezésre áll, hogy tovább dolgozzon. Tehát ugye általában azt mondani, hogy az osztalék jó vagy rossz, ez nem lehet, hanem meg kell nézni individuálisan, hogy mire van szüksége az ügyfélnek. Ha kell a cash flow, ez lehet nyugdíjasnál, hogy a hivatalos állami nyugdíjhoz kiegészítse havi bevételekkel a likviditását, akkor jó az osztalék. Más okok is lehetnek. De a lényegében az a döntő, hogy érzékeny legyek, hogy lássam, hogyha kapok egy olyan csoda terméket, hogy az osztalék rentabilitása egy terméknek nagyon nagy, akkor legyek kritikus. Hoztam egy pár példát, amit ma itt közösen meg is beszélünk, neveket tudatosan kihagytam, mert ez alapjában lényegtelen a név, inkább a számok a döntőek, hogy érezzük, hogy hol van a kritikus téma az osztalék kérdéseknél. Az első termék, és ez az, amelyik felhívta a figyelmemet, ugye az egyik ügyfél kezéből került nekem, annak az osztalék rentabilitása annak a terméknek 20,8% évente. Tehát, hogyha ezt így magába megnézzük, akkor hirtelen egy olyan fantasztikusnak tűnik, hogy ez az osztalék rentabilitás 20,8%, wow, ez mennyire jó. De ha mélyebben belenézünk, hogy ez a termék, amelyik kifizeti az osztalékot, és ha ezt az osztalékot újra visszainvestálnánk, tehát nem vennénk ki, ennek a terméknek milyen visszainvestíció után az árfolyama, akkor azt látjuk, hogy ez a termék az elmúlt 10 évben plusz-minusz nullánál maradt az árfolyamában. Tehát az azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy 20,8% éves osztalék rentabilitás van mögötte, amit újra visszainvestálunk, mégis ez a termék 10 év alatt plusz-minusz nullánál maradt. Tehát ez egy szemfényvesztés, amit elsőben látok, hogy 20,8%, mert hogyha ezt kiveszem, akkor azt jelenti, hogy ennek a terméknek a háttér részvényei azok összeomlottak teljesen. Az ehhez összehasonlítható index, mert szinte mindenik terméknek van egy összehasonlítható indexe, az körülbelül ugyanez alatt az idő alatt a háromszorosára növekedett. Na most maradjunk egy kicsit még benne, hogy honnan jöhet ez a 20,8% éves osztalékrentabilitás. Ha megnézzük, hogy milyen iparágak vannak benne, akkor a top országok ennél az osztalékot fizető terméknél Kína, Brazília, Hongkong, tehát ezek a nagy pozíciók. Ha a szektorokat megnézzük, akkor 43%-kal az ingatlan szektor, tehát az ingatlan fejlesztők vannak benne, és itt emlékezünk csak vissza az ingatlan, a kínai ingatlan fejlesztőre, amelyik az elmúlt évben problémába került, az is egy olyan társaság, amelyik, mint részvénytársaság, a piacon van, osztalékot fizet, és hát persze, hogy kockázatos cégek, azok több osztalékot kell fizessenek, mert ha nem, nem kapnának tőkét. És itt ez a fogalom, hogy osztalék, persze, hogy az ügyfelet összetéveszti, mert az osztalékot, ma azt mondjuk, hogy ezt inkább minőségi befektetésnek tartsuk. Tehát az a céget, amelyik képes osztalékot fizetni, az azt jelenti, hogy egészséges cég. Ebbe a példában látjuk, hogy ez mekkora szemfényvesztés és katasztrófa tud lenni. Ha megnézzünk egy másik ilyen osztalékot fizető termék, amelyik már stabilabb. Ennél a terméknél azt látjuk, hogy 3,7% az osztalék rentabilitása, tehát már ez körülbelül ott van, ami az egészséges átlag osztalék rentabilitás. Ez a termék összehasonlítva az indexel az elmúlt 10 évben így körülbelül lehet, hogy 60%-kal lemarad, de az index is, és ez a termék is körülbelül plusz 100%-kal növekedtek. Annak ellenére, hogy alacsonyabb az osztalék rentabilitása, mint a másiknak. És hogyha belenézünk a pozíciókba, akkor értsük is, hogy miért, és mit jelent a blue chip, mit jelent a minőség. Itt olyan vállalatok vannak benne, mint például Johnson & Johnson, JP Morgan, Procter & Gamble, Nestlé, ExxonMobil, tehát azok a szektorok, amelyikből, ha egy kicsit foglalkozunk a piaccal, akkor tudjuk, hogy itt vannak a nem hitelekre felépített bizniszmodellek, azok a bizniszmodellek, amelyek stabilan saját cashflow-ból tudják magukat finanszírozni, nincsenek ráutalva hitelekre, és ha megnézzük, akkor egy ilyen blue chip részvénynél, vagy ilyen alapnál az ingatlan fejlesztői szektor abszolút nincs benne. Itt a klasszikus szektorok vannak, ahol tudjuk, hogy az osztalék magasabb, mint például a pénzügyi szektor, az élelmiszer szektor, az egészségügyi szektor, az energia szektor. Tehát ezt érdemes újra és újra pontosabban megnézni. Még egy harmadikot is kézbe vettem, itt is a név lényegtelen, ennél az eszköznél, ennél az alapnál is az osztalék rentabilitás 3,2%. És ha itt is megnézzük, hogy milyen vállalatok vannak mögötte, amelyek osztalékot tudnak fizetni, akkor itt is Apple, Rio Tinto, Roche, Microsoft, BP, tehát ezek vannak, ami láthatóan biztonságot ad, és ez az eszköz is, ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor 2016 óta úgy körülbelül 100%-kal emelkedett, miután az osztalékot újra visszainvestáltunk. Tehát, hogyha így egymás mellett megnézzük a különböző eszközöket, akkor ez nagyon szembeugrik és látható, de persze, hogy itt is azt láttam én, hogy ha valaki csak felületesen egy picit foglalkozik a témákkal, akkor hirtelen, hogyha egy ilyen terméket kézbe kap, akkor az az érzés, hogy wow, mennyire fantasztikus lehetőséget kapok itt, az osztalék rentabilitása ennek a terméknek mennyire jó, és azt mondja, hogy oké, akkor ezt most meg kell vegyem, és jót tettem magamnak. Na ja, az osztalék rentabilitás mellett ott van egy másik szám, amelyik az árfolyam nyereség arányokat mutatja fel. Az árfolyam nyereség arány alapjában, ha alacsony, az jobb lenne, mert akkor kedvezően tudom megvenni azt a terméket, de hogyha összeomlottak az árfolyamok, akkor is alacsony ez az árfolyam és a nyereség arány, és ezért nagyon kell erre figyeljek. Tehát a konklúzió az egészből mi? Az osztalék az még mindig egy minőségi tulajdonsága egy vállalatnak, egy portfóliónak, a value van mögötte, ez azt jelenti, hogy ez biztonság, és az osztaléknál is érdemes mélyebben rákérdezni, hogy honnan jön ez az osztalék. Ez valójában a nyereségből van fizetve, és 100%-ot nyereséget kifizetni egy vállalatnak nem egészséges, mert akkor nem tud tartalékokat képezni. Van olyan vállalat is, amely, hogy ha megnézzük a számokat pontosan, akkor több mint 100%-át a nyereségnek fizeti ki. Ez még rosszabb, mert akkor ez azt jelenti, hogy a belső értéket éli fel, és akkor még kritikusabban meg kell nézni, hogy ez miért történhet. Miért fizet valaki többet, mint a nyereséget ki? Csak azért, hogy jót tegyen a befektetőknek? Képíti, ilyen a világban nincs. Tehát az azt jelenti, hogy akkor valami kockázat van mögötte, amit ezen keresztül próbál megvásárolni, vagy elterelni a figyelmet. Az elmúlt években, ugye 2020-ban volt olyan esemény is Amerikában, hogy a vállalatot támogatta az állam, a központi bank, és ennek ellenére osztalékot fizettek ki, és ott a felügyelet bele is szólt. És azt mondták, hogy a nyereség fölött nem lehet osztalékot kifizetni, mert ez akkor hitelből lenne finanszírozva, és ez a legrosszabb egy vállalatnak. Az osztalékot fizető komoly iparágakat, ha megnézzük, ebből is látjuk, hogy ebben mi a biztonság. 2022 év eleje óta így a dinamikusabb globális szektorok, azok körülbelül mínusz 6%-kal csökkentek eddig vissza. Az osztalékot fizető eszközök és alapok, azok plusz 6%-nál vannak az év eleje óta. Február 24-én, amikor a mélypontja volt a piaci visszaeséseknek a háború elindulási napján, akkor az osztalékot fizető eszközök csak mínusz 2%-nál voltak a mélyponton, és azóta újra nagyon erősen kinőtték magukat. Tehát érdemes ezzel a fogalommal persze, hogy foglalkozni, és ezt többet is fogjuk hallani a következő hónapokban, években, mert miközben a kamatok mennek felfele, és reálisan azt kell mondani, hogy más irány, mint hogy a kamatok emelkedjenek, nem lehet. Ez biztos, hogy fog menni felfele, mert egyszerűen a központi bankok a kamatokon keresztül kell kövessék az inflációt, még akkor is, hogyha lehet egy páran azt mondják, hogy az inflációt így meg tudnák állítani, nem tudják megállítani, mert az aktuális infláció nem a központi bankoktól jön, de legalább a kamattal le kell kövessék az infláció menetét, és itt nagy vállalatok, amelyek egészséges saját cashflow-ból tudják magukat finanszírozni, azoknak teljesen mindegy, hogy hol van a kamatszint, mert a hitel őket nem zavarja. A hitel azokat zavarja, akik felvesznek egy hitelt, mondjuk 100 egységet, egy év múlva vissza kell fizessenek esetleg 101 egységet egy százalékos kamatnál, hogyha ez a kamat ugrik, és a 101-ből lesz mondjuk 106, akkor az addig nem baj, amíg a bizniszmodellemmel ebből a felvett hitelből 120, 130, 140 egységet termeltem ki. Akkor abból a pluszból a hitelt kifinanszírozni, a kamatot, ez nem kérdés. A baj mindig az, amikor olyan bizniszmodellbe ment bele ez a hitel, amelyik egy év után nem 100 plusz értéken áll, hanem 100 mínusz, mit tudom, 70-nél, 60-nál, akkor ott a kamat az magába plusz terhet jelent arra a bizniszmodellre. Ezzel remélem, hogy így. Ma reggel is sikerült egyből ezt a hétvégi témát az osztalékokkal olyan szemszögből megvilágítani, hogy érezzük azt, hogy ez mikor jó, de miért érdemes az osztalék kifejezéseknél is kritikus lenni, és pontosabban oda nézni, hogy ha magas az osztalék, akkor miért, és ezt kifizeti. Ezen ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!